Már is folytatjuk a beszélgetést Bánhidi Brigitta Leadership Coach-sal, akivel a munkahelyi döntéseink hátteréről beszélgetünk, és onnan indultunk ki, hogy sokszor nem is csak a munkahelyünk az, ahol döntéseket hozunk, és ugyanúgy hozzuk ezeket a döntéseket, mint egy cég élén akár. És arra lennék kíváncsi, hogy ugye alapos előkészítést igényelnek a munkahelyi döntéseink, és néha a túl lassú döntéshozatal a cégünk kárára válhat. Mi segíthet ilyenkor, hogyan, mivel lehet a döntéshozatali folyamatot esetleg felgyorsítani?
Most nincs példa a fejembe, hogy vajon mi ez, amikor kárunkra válik, tehát most inkább így a saját koordinátorrendszerembe keresek egyet, hogy ha egy vezető nagyon sok, mondjuk egy felső vezető nagyon sok döntést megtart magánál, és az a célja, hogy begyűjtse az információkat, és majd azt ő mérlegeli, az egyrészt folyamatában tud sok időt felemészteni egy nagy szervezetnél, másrészt az a kockázata szerintem, vagy a veszélye, hogy ő szükségszerűen egymagában nem tud annyi mindenhez érteni, mint mondjuk az alatta lévő, nem tudom, 7 másik vezető, akik a szakterületeket viszik, és amikor ők átadják neki az infókat, akkor feltételezzük, hogy ők mindent átadnak, amit tudnak, de hogy ő ebből mit, hogyan ért, az nagyban függ attól, hogy neki milyen keretrendszer van a fejében, és félő, hogy bizonyos információk lemorzsolódnak. Pusztán ez minden egyes infoátadási folyamatnál ez van, hogy nem tudhatjuk, hogy a másik hogyan érti, amit mondtunk. Tehát, hogyha valaki túlzottan egy kézben akarja koncentrálni a döntéseket, akkor elég sok példa mutatja azt, hogy akkor rosszabb döntéseket hoz, mint hogyha bevon minél több szakértőt, olyanokat, akik az adott területhez nála jobban értenek, és akkor azokban a bizonyos helyzetekben az ő meglátásukra, vagy az ő javaslatukra hagyatkozik.
A vezetői stílus is befolyásolja egyébként a döntést, illetve a döntés kommunikációját, majd annak hatékonyságát?
Szerintem mindenképp. Ugye itt az autokratikus vezetőtől kezdve az a skála egyik végén, a másik végén, meg mondjuk a transformatív bevonó vezető skáláján nézve, azért szerintem mindenkinek van már tapasztalata azzal, amikor egy olyan vezetője van, aki elrendel dolgokat, vagy kinyilatkoztat dolgokat, akkor ő mellette mennyire érezte magát kompetensnek, relevánsnak, fontosnak, és hogyha nem érzem magam teljes mértékben fontosnak, akkor milyen mellbedobással, milyen elköteleződéssel teszem a dolgomat, és vajon mennyire fogok szólni, hogyha valami döntést vagy irányt nem jónak gondolok. Persze vannak olyan szervezetek, ahol szükség lehet az autokratikus vezetésre, de azért, hogyha alapvetően egy innovatív, jövőt építő, pláne egy szoft területen mozgó céget vezetünk, akkor azért a bevonó vezetői stílusok szerintem több lehetőséget adnak arra, hogy kihasználjuk azt a képességet, ami a csapatunk, az embereink birtokában van.
Most azt gondolom, hogy azt mindenképpen érdemes kimondanunk, hogy csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit. Ebből következik, hogy rossz döntéseket is hozhatunk, a vezetők is hozhatnak rossz döntéseket. De mit kezdjünk ezekkel a rossz döntésekkel?
Ezt nagyon szeretem, ezt a témakört, kérdéskört, mert sokszor ki se derül, hogy egy döntés milyen volt. Vagy hogy mi lett volna akkor, hogyha
ez a mi lett volna, ha igen.
Igen, azt nagyon ritkán tudjuk meg, ugye mondjuk egy szoftverfejlesztő, hogyha leprogramoz valamit, és annak nem tudom, nem olyan a végeredmény, amit akarja, akkor vissza tud menni a kódba, át tud írni valamit, újra le tudja futtatni, és akkor megnézi, hogy úgy már tetszik-e az eredménye. De ezt ugye a hétköznapi döntéseknél, nem tudom, mondjuk akár csak nézzük azt, hogy most, ahogy jöttem ide, egy tök nagy dugóba beálltam, nem tudjuk, hogyha ott nem balra kanyarodok, hanem nem tudom, 2 kanyarral előrébb, akkor mekkora dugóba álltam volna, tehát nem tudjuk visszajátszani.
Ha felvettem volna azt a kollégát, vagy ha kirúgtam volna azt a kollégát,
pontosan,
mi lett volna?
Igen, tehát hogy ezeket így nem tudjuk lejátszani, de igazából néhány olyan helyzet van, ahol egyértelműen meg tudjuk mondani, hogy rossz döntés volt, mit tudom én. Már a felvételkor gyanús volt, hogy nem őszinte a kolléga, és egy év múlva kiderült, hogy szétlopta a céget, akkor azt tudom mondani, hogy tényleg ott hallgatni kellett volna arra a megérzésemre.
Vagy megvettem azt a részleget, és csődbe ment a cégem, akkor az megint egy egyértelmű.
Igen, hogyha egyértelműen helyzet ahhoz tudod kötni, hogy miattuk ment csődbe, és nem mondjuk azért, mert őket megvetted, és ezért a korábbi bizniszedre már nem fókuszáltál eléggé, mert akkor már nem pusztán csak az a baj, hogy őket megvetted, hanem a fókuszvesztés is. Tehát, hogy igazából én azt úgy szeretek a döntésekre gondolni, hogy ha most a jelenben, amikor egy döntést hozok, mindent megteszek azért, hogy a rendelkezésemre álló információk, direkt nem adatnak mondom, információk alapján, és akkor itt beleértem az intuíciót is, szerintem ez most a legjobb döntés, Akkor utána, ha később bebizonyosodik, hogy ez mégsem volt jó, tehát mondjuk, hogyha most nem gyanakszom az illetőre és szétlopja a céget, akkor már ugye magamat nem ostorozom, azt mondom, hogy abban a pillanatban én ezt nem érzékeltem, hogy itt baj van, senki nem figyelmeztetett, úgy tűnt, hogy ért hozzá, és a többi. Akkor utána már nem azon kell rágódnom, hogy ez egy rossz döntés volt, hanem akkor már az a kérdés, azt a kérdést állítom magam elé, hogy most mit csináljak. Tehát, hogy most ebben a pillanatban, hogy kiderült, hogy szétlopta a céget, most mi a legjobb döntés? Vagy kiderült, hogy ez a részleg, ez kevésbé nyereséges, mint ahogy gondoltuk, és félő, hogy majd csődbe viszi a cégünket, akkor most mit csináljak, hiszen azt, amit előtte eldöntöttem, hogy felvásároltam, azt már nem tudom megmásítani, nem tudom visszapörgetni az időt, visszaadni a céget, és nem megvenni, és úgy megnézni, hogy fent tudom-e tartani magam, hanem azt tudom megnézni, hogy ebben az helyzetben, ami most adódott számomra, ebből hogy tudok a lehető legjobban kijönni.
Hogyan fejleszthetjük a döntéshozatali képességünket? Lehet-e, vagy milyen technikák vannak erre?
Maga a döntéshozatali módszertan nagyon sok van, de ha csak ezt így valaki beírja a keresőbe, akkor válogathat, hogy melyiknek a neve tetszik neki, és utána mit néz szét. Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindenféle fejlesztésnek az első, a bemeneti kritériuma, hogy akarjak fejlődni, vagy legalábbis motoszkáljon bennem a kérdés, hogy na vajon én ezt tényleg a lehető legjobban csinálom-e, vagy meg lehetne nézni, hogy van-e valami, amit máshogy csinálhatok. Tehát amikor még valaki nem jön rá, hogy nem tud dönteni, addig ugye a fejlődésről se lesz szó. Tehát az elsőnek én ezt javaslom, hogy vizsgálja meg a kedves hallgató, hogy vajon milyen hatása van annak, hogyha ő halogat döntéseket, vagy hogyha ő még várna, de a környezete már türelmetlen, hogy miért nem döntöd már el, akkor ugye ennek nem biztos, hogy a döntéshelyzettel kapcsolatos következménye lesz, hanem lehet, hogy a kapcsolataira, a személyes kapcsolataira, vagy a környezetére lesz rossz kihatása. Tehát, hogyha vannak olyan jelek, hogy esetleg itt ezt meg kéne nézni, akkor először szerintem a meglévő eszköztárat terítse föl. És akkor ott vannak a nagyon egyszerűek, mondjuk a pro-kontra lista, ugye, hogyha kettő között tudunk dönteni. Én nagyon szeretem a tetralemmát, amikor mondjuk egy ügyfél azzal keres meg, hogy kapott egy ajánlatot, és akkor most elmenjen-e, vagy váltson-e így a karrier szempontjából, akkor ez ugye kettő egyelőre, egy dilemma, hogy ebből szoktunk csinálni négyet. Az lesz a tetralemma, hogy ugye megy vagy marad, mi van, ha úgy megy, hogy közben marad is, és mi van, ha egyik se, tehát se a régi munkahely, se az új, hanem valami nevető harmadik. És érdekes módon attól, hogy kinyitjuk, és több opció lesz, attól felszabadul a döntéshelyzet előtt álló illető, mert hogy nem az a kényszer van, hogy mindenképp a kettő között kell választani, hanem találhatok magamnak új utakat is. Akkor ugye komplex helyzetre mondtam, Kahneman pontozásos módszer, az nagyon jól működik. Ugye van, akinek az működik, hogy nagyon sokat beszél a dilemmájáról másokkal, és akkor másoktól kér inputokat, hogy ők hogy látják, azokat szintetizálja.
Van, aki magába fordul, és inkább gondolkodik.
És az nem biztos, hogy a legjobb. Tehát, uh-huh. hogy az, arra is tudunk azért példákat mondani, szerintem mindenki a saját magába, és hogy úgy be tudunk ragadni a saját gondolkodásunkba. Tehát az ember úgy működik, hogy az innováció, az új gondolatok, a kreativitás, ez az interakcióból fakad a legkönnyebben. Ez lehet, hogy mondjuk csak egy cicás videót kell megnéznie, nem tudom, az Insta feedben, ahogy pörgeti, de hogy valami külső impulzus jól jön ahhoz, hogy legyenek új gondolataink. Úgyhogy én a magunkba fordulást javaslom így az utolsóként a sorban.
Akkor azt gondolom, hogy mindenki szedje ki magának a számára hasznos információt, meg ami a személyiségéhez a legjobban passzol, és akkor ez alapján hozza meg a döntését. Brigi, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Báhidi Brigitta leadership coach volt ma a vendégem.
És ez volt ma a Woman Power portré keret nélkül. Ha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz, tudjátok, megtehetitek a Facebook oldalunkon, illetve küldhettek üzenetet is a 0636980980-as számra is. A műsort pedig visszahallgathatjátok hamarosan a Spotify-on is. Kutasi Juditot hallottátok, találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!